Meg kell magunkat tisztelni, és meg kell adni a testünknek és a lelkünknek is azt, hogy jól lakottak legyünk, mert hogyha a lelkünk nem lakik jól, akkor sok-sok további nassolás és egyéb járkálás fog következni, amik ugye mind-mind már nem a fizikai éhségről szólnak, hanem a lelki-pszichológiai éhségről, amikor másra éhezünk és nem ételre, csak az ételt találjuk meg pótléknak, dicséretre, törődésre, elismerésre, ingerekre, egyebekre.
Terítéken a lélek, önismeret az ételeken keresztül. Miért alakulnak ki a falásrohamok? Mit árul el a főzési stílusunk és a konyhánk rólunk? Mit együnk, hogy csökkentsük a depresszió esélyét? Mit jeleznek a gyerekek, amikor nem hajlandók enni? Mai vendégünk Cecz Fruzsina tanácsadó szakpszichológus, akivel új könyvéről, a gasztropszichológiáról és arról beszélgetünk, milyen hatással vannak az ételek a mentális egészségünkre.
Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a mai HVG könyvek és HVG extra pszichológia közös szalon eseményén. Szörnyi Kriszta vagyok, a HVG extra pszichológia magazin főszerkesztője, illetve a szalonok házi asszonya. Mellettem Cecz Fruzsina, gasztropszichológus. A gyomrunk nagyon-nagyon sok mindent jelez. Kíváncsi vagyok elsősorban, és szerintem néhány tévhitet romboljunk le azzal kapcsolatban, hogy mivel is foglalkozik egy gasztropszichológus.
Köszönöm szépen. Alapvetően az étkezés lélektanával foglalkozom, és inkább az egészség oldalával, tehát nem az evészavarokkal, az a klinikum területe már inkább, hanem az egészség oldalával, ami azt jelenti, hogy az étkezés, az evés, az étel egy örömforrás, sok-sok szimbólum, sok-sok történet rejlik ezek mögött, a fogások mögött. Foglalkozom ízemlékekkel, szerintem mindenkinek van olyan íz, olyan étel, ami úgy megmozgatja is. Jaj, a nagymamámnak az az étele. Jaj, amikor legutóbb Korfun voltunk, és ettük azt, emlékszel? Tehát, hogy vannak ezek a nagyon maradandó emlékek, ezekkel is sokat dolgozom, mert nagyon-nagyon megszólít mindenkit. Illetve foglalkozom egy kicsit a fogyás, életmód, étkezési problémák olyan területen, hogy mondjuk ételintolerancia, annak a testi, fizikai, orvosi részével, hanem inkább, hogy ez lelkileg mondjuk mit tud megmozgatni, vagy hogyan kell ezt elfogadni. És például a könyvben az utolsó rész az az ünnepekről szól, nem véletlenül, mert az ünnepeknek hatalmas szerepük van, ugye ilyenkor a terített, szinte roskadozó asztaloknak, úgyhogy ezekkel is előszeretettel tartok még külön erre fókuszáló akár csoportokat, üléseket, mert ez is nagyon megmozgató téma.
Adódik a kérdés, hogy neked mi a kedvenc ételed, és hogy egy picit legyünk gyakorlatiasabbak. Mondd is el, hogy mi minden kötődik neked ehhez az ételhez.
Fú, ennél nehezebbet nem is tudom, hogy tudnál-e kérdezni, de azt szoktam mondani pszichológusként, hogy mindig az első, ami beugrik, az a jó válasz valamire, úgyhogy először, amit beugrott, azok a kelt tészták. Velük különösen jó barátságot ápolok, és szoktam néha küldeni a barátnőmnek péntek esténként, hogy a terápiás pogácsát sütöm éppen. Tehát, hogy minden, ami kelt tészta, mondjuk aranygaluska és pogácsa, hogy édes és sós is legyen. Szóval velük így nagyon jóban vagyok. Egyrészt az ízük miatt, hát ez persze nem kell szerintem ragozni, hogy miért. Másrészt pedig nagyon sok élmény kapcsolódik hozzájuk, akár a készítés, akár az étkezés során, tehát nekem az tényleg ilyen szinteterápiás jellegű, ahogy így tudok dolgozni a tésztával, és nem géppel keverem, hanem kézzel, és úgy bele megy akár sok-sok feszültség, akár sok-sok öröm, tényleg ilyen nagyon jó folyamat, és maga a várakozás is, amíg ez készül, az is szerintem egy nagyon fontos része az ételkészítésnek. És hogyha belegondolok abba, hogy mondjuk mikor csinálom ezeket az ételeket, akkor az is az eszembe jut, hogy mondjuk mikor külföldieknek szeretném megmutatni Magyarországnak az ízeit, vagy külföldieknek szeretném egy picit föltállalni, hogy mik jellemzők erre az országra, akkor ezeket biztos, hogy csinálom. Tehát valahogy így része a családnak is, ezek a kertésztes fogások, meg úgy nekem így tényleg ilyen szélesebb ezeknek a spektruma.
Nemrég épp arról beszélgettem valakivel, aki egyébként szakmabelid, hogy mennyire magyar identitáshoz kötődik a rántott hús. Tehát, hogy egy rántott húsban ki tud fejeződni az identitásunk. Arra azonban ritkábban gondolunk, hogy a saját identitásunk is kifejeződik abban, hogy hogyan étkezünk, hogy mit eszünk, hogy hogyan esszük, hogy milyen környezetben, milyen konyhában és hogyan készítjük el.
Maximálisan igen. Önismereti terepként használom a konyhát, illetve a főzést is. Ezzel mindig meglepődnek először, most akkor ez így hogy kell elképzelni? Hogy mit keres egy pszichológus a konyhában, egy konyha a pszichológiában, meg úgy egyáltalán hogyan össze a kettő. És egyébként az egész, ami itt az asztalon van, ez a könyvnek az ötlete is főzés közben született, milyen meglepő, mert hogy pont arra figyeltem föl főzés közben, hogy mennyire sok hasonlóság van a között, ahogyan én főzök, mint ahogy működöm a hétköznapokban. És ebből jött aztán ez így tovább, szőttem, kutattam, persze átnéztem azért ennél alaposabban is ezt a témát, és ehhez valahogy szintén is sokan tudnak kapcsolódni, hogy jé, de érdekes, hogy nagyon sok jellemvonás rajzolódik ki a konyhában, vagy akár étkezés közben, hogyha valaki megfigyelünk evés közben, vagy válogatás közben. Pont azért, mert annyira ösztönös tevékenység ez, tehát annyira nehezen tudunk viselkedni egy idő után, vagy úgy tartani, moderálni magunkat a konyhában, mert meg az evés közben is, tehát egy darabig azért lehet, de egy idő után nem, mert annyira előtörnek az ösztönök, és annyira ez egy ilyen elemi dolog, hogy ott van előttünk egy finom gőzölgő valami, meg ahogy készítjük az is, hogy nagyon sok kaput szerintem megnyit, és sok jellemzőt elárul.
Nem beszélve azt, hogy ahogyan eszünk, az is mennyi mindent elárul rólunk.
Igen, különböző stílusok vannak, vagy különböző típusok, aki nagyon lassan eszik, és válogat, meg úgy külön válogatja, lehet, hogy ő a munkájában is mondjuk hasonlóan alapos, kicsit lassabb, de úgy fontos neki a sok-sok részlet, vagy van, aki csak úgy éppen bezabálja, és szinte csak ilyen üzemanyagként tekint rá, vagy ilyen, oké, 400 kalória, megettem azt viszontlátásra. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy milyen kapcsolatunk van az étellel, mennyire vagyunk vele egyáltalán kapcsolatban, vagyunk-e. Készítünk-e magunknak mondjuk ételt, vagy mindig más főz ránk, mennyire fogadjuk el másoknak az ételeit, hogyan eszünk társaságban, tudunk egyáltalán mások előtt enni, mert az sem mindenkinek könnyű. Szóval, hogy érdemes szerintem figyelni magunkat néha-néha evés közben, vagy ételkészítés közben, nem minden egyes nap, mert ez nyilván lehetetlen, de hogy néhány ilyen nyugodtabb napon, vagy nyugodtabb főzésben egy teljes jelenléttel fordulni az étel felé, meg az ételkészítési munka felé, mert nagyon sok mindenre szerintem választ lehet kapni, pont ezáltal, mert annyira elemi és annyira könnyű kapu tényleg így sok válaszhoz.
Ez mitől függ szerinted, hogy valaki szeret főzni, vagy éppen nem szeret ezzel foglalkozni, vagy nem akar rászánni időt?
Szerintem lehet ennek egészen régre visszamenő története is, mondjuk akár azt, hogy otthon mit látott, mennyire volt jellemző az, hogy mondjuk valamelyik szülője vagy nagyszülője főzött, mennyire látott erre példát, hogy hogyan, egyáltalán hogyan eszünk, kapott erről valamilyen képet, valamilyen mintát, hogy mit jelent nálunk az étel, és hogy azt honnan szerezzük be. És persze lehet ennek egy felnőttkori tovább menetele is. Szerintem nagyon fontos az, hogy mondjuk kinek mi az időbeosztása, vagy kinek ki tudja azt megengedni magának, mert ez mondjuk egy 20 percről beszélünk, hogy erre szánja azt a 20 percet, vagy éppen csak így ilyen multitasking módon egyszerre négyféle dolgot csinál, e-mailt olvas, tévét néz, vezet és még eszik. Mennyire adja meg magának ezt az időt mondjuk valaki, mennyire gondolja azt, hogy igen, én ezt most megérdemlem, és jár nekem ez a 20 perc, ez a 20 perc nyugalom, ez a 20 perc magamra szánt idő, és az, hogy táplálom magamat. És sokan, akik mondjuk egyedül élnek, ők is azt mondják, hogy hát most magamnak minek főzzek? Hát kinek másnak? Tehát, ha magadnak nem, akkor persze nagyon jó adni, és fantasztikus élmény, hogyha így föltállalhatjuk az összes gondoskodásunkat és jó érzésünket, és ott ül a 18 fős nagy család, de hogy magunknak sem hiszem, hogy egy műanyag dobozból a, nem tudom, asztalnak támaszkodva kell lenni, hiszen ez is azt mutatja, hogy hogy meg kell magunkat tisztelni, és meg kell adni a testünknek és a lelkünknek is azt, hogy jól lakottak legyünk, mert hogyha a lelkünk nem lakik jól, akkor sok-sok további nassolás és egyéb járkálás fog következni, amik ugye mind-mind már nem a fizikai éhségről szólnak, hanem a lelki-pszichológiai éhségről, amikor másra éhezünk és nem ételre, csak az ételt találjuk meg pótléknak, dicséretre, törődésre, elismerésre, ingerekre, egyebekre.
Ezt azért majd mindjárt fejtsük ki bővebben, mert nekem ez volt az egyik legizgalmasabb rész, de hát lám már megint a családi kapcsolatoknál tartunk, és megint a saját magunkkal való kapcsolódásnál tartunk. Szóval említetted a gondoskodást elsőként. Mi minden van még az ételben? Vagy lehet még egy ételben?
Igen, van egy olyan rész a könyvben, azt hiszem a harmadik fejezet, az étel mint szimbólum, vagy étel mint üzenet. És ezt igazából, ezt elmondom, hogy dupla ennyi volt ez a fejezet, csak kihúztam a felét, mert túlságosan eltolódtak volna az arányok, mert ezt nem tudtam abba hagyni. Tehát, hogy még ez is szimbólum, még az is szimbólum, még az is ott van az étel mögött, úgyhogy ez most ilyen best of, amik benne vannak a könyvben, de van még más is, szerintem, ami szimbólum. Hát lehet például, szerintem a legelső egyébként a szeretett nyelv, az egyik nagyon első, nagyon-nagyon erős üzenete az ételnek, amikor én be is venném egyébként hatodiknak az öt szeretett nyelv mellé Gary Chapman írásaihoz az ételt, mert persze benne van egyébként valamennyire, mert sok minden lehet étel, az ajándék, meg a közös együtt töltött minőségi idő, de hogy az étel szerintem külön megérdemelni egyébként azt, hogy legyen egy ilyen szeretett nyelv kategória, mert nagyon sokaknak, nagyon sokan így fejezik ki, szavakkal nem olyan könnyen megy, ritkán találkozunk, nem tudjuk, hogy fogalmazzuk, de azt, hogyha oda így föltállaljuk, akkor mindenki érzi, hogy itt valami különleges kapcsolódás jön létre az asztal mellett. De például az otthon maga szerintem ez nagyon fontos jelentése lehet, vagy szimbóluma lehet az ételnek, akár úgy, hogyha mondjuk külföldön vagyunk hosszabb ideig, és van egyfajta ilyen hazavágyódás ízek tekintetében, vagy hogyha mondjuk csak az országon belül máshova költözünk, akkor egy borsodi és egy, nem tudom, Zala megyei találkozik, akkor lehet, hogy két külön világ jön létre, hogy ti hogy eszitek ti tényleg, és akkor egyszerűen már elkezdenek kapcsolódni, hogy az ételről nem is beszélnek már, hanem egészen más történetekről. Vagy akár lehet az étel mondjuk egyfajta státuszszimbólum is, nagyon fontos szerintem ez, és ez egészen az ókorban gyökerezik, tehát hogy azért az ottani lakomák nagyon hasonlóak voltak a mostani vendégségekhez és partikhoz, kicsit máshogy hívjuk, kevesebb a ledugott pávatól, meg ilyesmi, de hogy egyébként nagyon hasonló szeretnénk elkápráztatni, megmutatni, lenyűgözni, itt a pezsgő, így áll, mit kérsz, hagyd gondoskodjak, hagyd mutassam meg, hogy én hogyan élek, milyen módban élek. Tehát például ez is lehet egy ételnek a üzenete. Lehet szerintem például, sok ilyennel találkoztam, amikor az önállóságot, az autonómiát fejezte ki az étel. Akár fiataloknál, hogyha végre elköltöztek és kirepültek, és ott a koliszoba, ahol lehet mindenfélét enni, csupa hülyeséget, amit anya nem engedett meg. Van is egy ilyen leisemire egy esetként, amikor egy lány, szerintem az több hónapig sósmogyorót és tonikot evett, mert azt otthon mind ilyen szemét kajának hívták, és tilos volt, na ott a koliszobába elszabadult a sósmogyoró, és hogy egyszerűen így ez kellett ahhoz, hogy ezt végre magának vehesse meg, és ő választotta ki az ő pénzéből. De egyébként autonómia az is, amikor mondjuk egy szülő-gyerek kapcsolatban, hogyha mondjuk mindenki, megnézzük, hogy ki dönti el, hogy mit főzünk, ki főz, kinek a kérése teljesül. A szülők a maradékokat eszik csak, meg az ilyen feltracsmározott sonkadarabokat, vagy vannak az akik is rendes ételük. Tehát, hogy nagyon sok szinten, nagyon sok életkorban megmozgat minket az étel, és mondom, hogy szóval, hogy ez ilyen végtelen téma, úgyhogy abba hagyom, de olvassátok el a Best of-ot, mert és még tényleg van még egy ennyi rész a fejemben.
Mert a következő kötetben kivesézzük. Nagyon sok mindent hozunk a családból, ugye sok mindent másolunk. Azt is, hogy mit jelent az étel?
Én azt gondolom, hogy igen. Első körben. Aztán lehet, ezt felül lehet írni, negatív és pozitív irányba is mozoghat, de az, hogy valaki milyen mintát kap, hogy hogyan zajlanak az otthoni családi étkezések, az szerintem nagyon meghatározó, mert ugye ott nem csak eszünk, hanem ott ott kapcsolódunk, ott kommunikáció van, vagy nincs, valamilyen hangulat van, vagy fagyos, vagy kedves, vagy megtartó, vagy ott beszéljük ki az összes feszültséget, és ott kiabálunk egymásnak az asztal fölött. Szóval, hogy ha nem is csak maga az étel, hanem az étkezésnek a hangulata. És ez egyszerűen meghatározza azt, hogy utána később hogyan fordulunk az étel felé. Van-e valami mondjuk tiltva, ami utána így beragad, hogy hát nekem nem tudom, a szüleim sosem engedték meg, hogy, vagy mindig megengedték, hogy. Akkor utána ez nem tud nem hatni rám. Aztán felül tudom írni persze, nem 38 évesen, hogyha egyszer csak úgy döntök, hogy na már pedig én most ezt meg fogom magamnak engedni, hiszen miért ne ehetnék meg egy szelet tortát, vagy már nem vagyok táncművész, akkor miért ne ehetnék meg valamit, mert nem kell már arra figyelnem, hogy 48 kiló legyek, de hogy ezek olyan minták, pont azért, mert annyira ugye elemi az étel, és annyira ott van velünk, hát születésünk előtt kezdődik ez a viszonyunk az étellel, akárhogy is nézzük, hogy meghatározza az összes hangulatunkat. És nagyon érdekes az, hogy sokan meglepődnek a csoportjaimon azon, hogy jé, most, hogy így beszélünk, nekem igazából csak ételekkel kapcsolatban vannak az első emlékeim. Nem is biztos, hogy csak konkrét ételekkel, ízekkel, de hogy így étkezéshez kötődnek. Tehát amikor összegyűltünk mindig karácsonykor, és Frici bácsi mindig ott leverte a balhét, hogy amikor a mamám mindig terül-terül asztalkat varázsolt, és fantasztikus mesevilágot csináltak. Tehát, hogy nagyon sok ilyen első emlékünk van, amik nem is gondolnánk, hogy mennyire nagy szerepe volt ezeknek tulajdonképpen az ételeknek, ízeknek is, és aztán ezek elő tudják így pak húzni, szinte ilyen reflexként ezek az ízek, vagy étkezési szituációk, ezeket az egész emléket magát, és a hangulatot, halljuk hozzá a hangokat, érezzük az ízeket, halljuk hozzá Frici bácsi hangját, ahogy kiabál, vagy éppen kedves, tehát ezek mind ott vannak bennünk, és mozognak.
Manapság azért szemmel látható a most már a gasztroforradalom, elég csak megnézni a könyveinket, rengeteg nagyon csábító dolgot találhatok, de hogy egy picit nekem ez a nagymamám világát idézi föl, ez a mai világ, amikor hatfélét főzött a családnak, és minden is volt az asztalon, és egy picit elkezdtük másolni, nem beszélve arról, hogy amiről szó van a könyvedben is, hogy a karantén alatt milyen teljesen természetes módon fordultunk vissza az ételek felé, és az ételkészítés, a kenyérdagasztás, vagy a kalács készítés, vagy bármilyen finomság, és nagyon sokszor a közös étkezés volt az, ami megtartó erő volt a karantén alatt, hiszen még a nagyobb családi lakomák is elmaradtak sok esetben.
Így van, az egy nagyon különleges időszak volt, már hogy minden irányba különleges, jó és rossz irányba is szokatlan volt. Az, hogy ennyit voltunk együtt. Hát szerintem sok család sosem volt még ennyit együtt. Nyaralni eljártak egy hétre, és aztán utána összezárva. Hát ez egy egészen ismeretlen és új műfaj volt sokaknak. És szerintem nem véletlen, hogy ennyire befordultunk a konyha felé, ennyire ott élték ki sokan magukat, és a kovász, hát az a kovásznak a kovász lobby szerintem rendkívül boldog volt, hogy jött egy kis megsegítés, mert annyira behúzta az embereket ez a fajta munka, egyrészt azért, mert hogy ilyen kétkezi. Tehát, hogy végre gyúrhatok, végre valamire van ráhatásom. Ha már annyi mindenre nincsen, mert itt az a francos vírus, nem tudom, hogy kimehetek az utcára. Nem, egy ilyen láthatatlan ellenséggel küzdök, és félek, és szorongok, és mikor lesz oltás, gyógyszer, nehogy elkapjam, jaj a gyerek. Tehát, hogy rengeteg minden volt, ami így a fejünk fölött zajlott, és nem tudtuk, hogy mit kell vele kezdeni. Nem tudtuk, hogy ezt így hogy, meddig. És végre volt valami, a kovász, a kenyér, a kalács, a pogácsa, ami befolyásolható volt, és ami formázható volt, ami alakítható volt. Emiatt is szerintem, persze az idő is kedvezett, hogy több időnk volt, tehát ez egy hosszú folyamat, úgyhogy ez is egy tök praktikus része, hogy most volt fél napunk kovászt letedgetni, de mindenképpen ez a kontroll szerintem ez is egy fontos, és benne volt ebben a különleges ilyen 10 millió pék országa lettünk jelen. Sőt, az egész világ szerintem ilyen pékvilág lett jelenségben, benne volt.
Akkor itt térjünk vissza arra, amit már az előbb említettél, hogy mi mindent pótolhat az étel, és mi mindent pótol egyébként az embernél pszichésen.
Igen, sokféle pszichológiai éhséget felsoroltam a könyvben. Ez van benne saját, van benne szakirodalomból gyűjtött tapasztalat, meg elmélet. Például szerintem a legtöbbször, nagyon sokszor elismerést, dicséretet, törődést. Tehát ha már mástól nem kapom meg, akkor legalább megadom magamnak, és akkor veszek két muffint, vagy ezt, azt, azt. Mert ez egy olyan fajta táplálás, ami így a lelkemet táplálom. Lehet például ingereknek a pótléka, unaloműzés. Tehát, hogy már az is inger egy síkú életformában, hogy elmegyek a piacra, és legalább beszélgethetek valakivel, mennyibe kerül, hogy van, jaj, de szép a répa, adjon három sertészcombot. Tehát, hogy ezek úgy legalább pótolja maga a előkészülés is, meg utána az ezzel való munka is, hogy legalább valamit csinálni. A hasznosság érzése is teljesen jól megélhető ezáltal. Aztán, akik mondjuk nyugalom elérésére használják, hát ismerek ilyet egyébként, hallottam már valakiről, aki egy filmben látta, hogy valakinek a stressz az úgy mutatkozik meg, hogy eszik. Szóval, hogy egy nyugalom pótlására is használható, és elég sok fölösleges kiló szerintem így a világban ezért szaladt föl, mert egyszerűen gyors, könnyen elérhető, ráadásul még finom is, tehát hogy ez a legjobb kombináció. Úgyhogy érdemes szerintem arra figyelni, hogy először itt kezdődik akár minden fogyás is, ha már ez sokakat szerintem szokott érinteni, hogy nem ott kezdődik a fogyás, hogy kiválasztom, oké, január 1, akkor mostantól nem eszek semmit, előtte megettem még három malacsültet, meg még a pogácsát, ugye, meg a süteményeket, meg karácsony, meg beigli, meg minden, az január 1-től semmi, kész. Na hát ez a szerintem a tuti kudarc január 2-re, tehát hogy ennek így nem sok értelme van, mert meg kell találni először is azt a személyes, nekünk szóló, nekünk kényelmes, nekünk megfelelő időpontot, amikor erre az életmódváltásra fel vagyunk készülve. Ez egy hatalmas változás, tehát nem az, hogy így ott a naptárba lapozok, és akkor most mától csak nem tudom, mit eszek, tönköl lisztet, és még inkább az se, hanem erre rá kell készülni. És ott kezdődik a fogyás, meg bármiféle változás az étkezéssel kapcsolatban, hogy megkeresem, hogy az étel nekem tulajdonképpen mit jelent. Mi az, amit társítok hozzá, mi az, amit akár van-e valamit pótolok ezzel, és azt hogyan kaphatnám meg máshogy. Hogyan kaphatnám meg a gondoskodás, hogyan kaphatnám meg az adás élményét máshogy. Hogyan kaphatnám meg azt az élményt, hogy valaki engem szeret, elfogad, úgy, ahogy vagyok, és nem kell semmi változtatni. Hogyan érhetném el a nyugalmat, a sikert, a több ingert, mit csinálhatnék ahelyett, hogy megveszem minden nap a szinte már rituálésszerűen megvásárolt süteményeimet a pékségben. Ezeket szerintem itt kezdődik az összes nulladik, mínusz egyedik kérdés. Utána jöhet az, hogy megszervezem azt, hogy egyébként mit fogok enni, mit veszek, miket rakok ki a hűtőmből, de hogy az étellel való viszony tisztázása az szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresek legyünk.
Ha már így belecsaptál a fogyókúrába, miért sikertelen a legtöbb fogyókúra? Vagy miért érzi az ember sikertelennek? Mert nem biztos, hogy egyébként kilóban sikertelen.
Ez az utolsó, ez nagyon fontos, amit beszúrtál, hogy sokszor csak annak érezzük. Mert ilyen teljesen irreális célokat tűzünk ki, ezeket is kapjuk hatásként, hogy két hetes szuperdiéta, egyél csak nem tudom mit, igyál csak nem tudom mit, és akkor mehetsz a strandra július 6-ára, mert tuti, hogy nagyon szép csinos leszel. Tehát önmagában a cél kitűzés is sokszor irreális, és ilyen nem is a saját magunkból jön, hanem mások szabják meg. Magazinok, vagy a szomszéd, akinek ez meg az bevált, de nem válik be, mert egyszerűen más a testfelépítésünk. És ez is szerintem nagyon fontos, hogy mennyire ismerem magamat. Akár testileg, akár lelkileg. Mennyire tudom azt, hogy nekem mi esik jól, mennyire tudom megfogalmazni és megadni magamnak azt, hogy nem kell megvonni minden, nem abból szól a fogyókúra, hogy akkor most így egy napra a másikra levegőt eszünk, hanem hogy úgy találjuk meg az arányokat, hogy ezt ebben örömünket is lejjük. Ezt az öröm az nagyon sokszor elvész, és a csodaszereknek az ilyen felhőjébe burkolózik valahogy, és egy, nem egy reális képet festünk, meg nagyon rövid távon gondolkozunk, és sokszor tényleg az, hogy mondjuk heti fél kilót leadni, az tökéletes, de ezt sokan azt gondolják, hogy ez semmi, hát most 500 grammal mit csináljak, hol van még az álomfarmerehez. És ez a szemléletformálás is szerintem nagyon fontos, szintén újabb nulladik lépés, hogy egy nekünk megfelelő időpontot és célt érdemes kitűzni. Január 1 szerintem a legrosszabb, le van ez is írva, én ezt a saját véleményem, csak meg a saját tapasztalatom is, hogy szóval szerintem ez tuti kudarc.
Hát öröm, ezt a szót nagyon fogyókúrával kapcsolatban még nem hallottam ilyen szó kapcsolatban, úgyhogy ez majd érdemes szerintem.
Hát ez az. Meg hogy ha már a szavaknál tartunk, hogy mennyi olyan kifejezésünk is van, ami szerintem nagyon káros, ilyen, hogy édes bűnbeesés, kicsit most bűnözök, hát most csalónapot tartok, tudod? Tehát, hogy ezek már önmagában azt közvetítik, hogy én egy csaló vagyok, én valamilyen bűnt követek el, mert megeszem azt az egy islert. Hát Istenem, hát egyem meg, hát miért ne enném meg azt az egy islert, könyörgöm. Csak aztán ne folytassam még öttel, persze, de hogy már önmagában a szóhasználat egy teljesen tévút, azt gondolom, és öntudatlanul is hat ránk az, hogy most ezt mondom, hogy csalónapot tartok, az a csaló csütörtök, de akkor már pénteken már jó leszek, és szerdán, most mi van csütörtökön? Akkor sem leszek csaló, hogyha megettem azt a valamit. Sőt, szerintem nagyon jó az, hogyha vannak ilyen jóleső étkezések, jóleső pontok a napokban, amikor persze lehetek salátát, meg sovány csirke mellett, de nyugodtan lehet kiválasztani egy kedvenc étkezést, akár reggel, akár este, bármikor, délután, amikor teljesen legalizálom idézőjelben, legálissá teszem, hogy ezt én most nem csalásként teszem meg így dugiba a fiókból, hanem én ezt most teljesen át tudom élni, és meg tudom enni ezt az islert, ami nem egy ilyen bűn isler, hanem ez az öröm isler. És hogyha ezt én nyugtáztam, és meg tudtam élni, akkor nem leszek utána később sem éhes, és nem fogok vágyakozni, sóvárogni, hogy jaj, csak egy islert ehetnék, hanem megettem, és kész, ki van pipálva, megéltem, átéltem, aztán mehet tovább a salátához, vagy bármi más, ami szintén lehet öröm, mert lehet színes, lehet egészséges, lehet örömet lenni abban, hogy elkészítem, hogy megfogom, hogy átélem minden érzékszervemmel azt, hogy én most itt áttúrok egy sok salátalevélből álló gyümölcsös, zöldséges, bármilyen finomságot, és ebben is már önmagában ez a sokféle érzékszer ott lehet, és szintén az öröm szó fog kapcsolódni az egészséges életmódhoz.
Teljesen rímel nekem az elfojtott vágyakra, és hogy azok utána hogyan Abszolút. Törnek ki, és miért érezzük magunkat rossznak és csalónak miattuk. Úgyhogy ez az első szerintem, amit romboljunk le.
Hát örülnék, hogyha ez így egyszer kikerülne a szótárakból ez a szó, mert nagyon, nagyon sok gátat tud szerintem szabni a sikernek, meg az örömnek.
Így van. Mi a helyzet étel allergia, intolerancia esetén? Mondtad, hogy ezekkel a témákkal is foglalkozol. Ott egy picit nehezebb, összetettebb a helyzet, azt gondolom.
Igen, az öröm ott is egy következő lépés, nem az első szokott lenni, sőt, a második se. Igen, sokan fölteszik azt a kérdést, hogy ez most csak most lett így divatként kiemelve ez az egész téma, vagy korábban is volt. Képzeljétek el, hogy már az ókorban leírtak olyan tüneteket, hogy például a sajt nem mindenkinek tesz jót, ezt megfigyelték. Tehát azért az már elég rég volt az ókor, úgyhogy ez nem egy ilyen mai találmány. Egyszerűen ma persze előtérbe került jobban, és sokkal precízebbek a mérő eszközök erre, sokkal több szakember foglalkozik ezzel, Hippokratész még kevesebbet tesztelt biztosan, de hogy előtérben van ez a téma, maximális ez a téma, előtérbe került. Van azért ebben egy kis divat hullám is, azt is érzem, hogy az is úgy táplálkozik, hogy mondjuk mindenféle mentesen, akinek nem lenne erre így testileg, biológiailag szüksége, de itt, ami lélektani részével én fontosnak tartom foglalkozni, hogy ezen a folyamaton át kell menni, hogy ezt egyszerűen elfogadni és beépíteni, mert amikor valaki megkapja ezt a diagnózist, a pecsétes papírt, hogy nem tudom, gluténérzékeny, laktózérzékeny, hisztaminérzékeny, bármi, akkor egyrészt megnyugodhat, hogy na végre akkor tudom, hogy miért fáj a gyomrom 2 éve, és puffadok, és minden bajom van, és hány ingerem van, és a bőröm, és mindenem rossz. Ez a nyugalom, egy pozitív érzés is van, de azért elősen felülkerekedik ezen az, hogy miért pont én? És miért nem ehetek egy normális kakaós csigát? Hát most akkor hogy fog? Teljes kétségbeesés, ami teljesen normális, hogy ezekkel az érzésekkel találkozunk. A kétségbeeséssel, a düvel, a szorongással, hogy fogom én ezt megoldani? Itt állok, és akkor azt se tudom, hogy most régebben ehettem ezt, most aztán söprés le, és jöhet az új kamrapolc feltöltés. Tehát egy teljes ilyen más tudatállapotba lehet ilyenkor kerülni. Az a szerencse, hogy az ókorhoz képest, amely sokkal több az önsegítő csoport is, meg az ilyen témával foglalkozó szakember is, akiktől lehet tanácsot kérni, persze meg egymást is. Nagyon fontos, hogy egymástól is kérjünk, mert hogy van egy ilyen érzés is ezzel kapcsolatban, hogy akkor nem vagyok egyedül, nem vagyok egy ilyen selejtes, használhatatlan kakuktól, esetleg még kakaós csigát se ehet meg, hanem akkor oké, hogyan tudom ezt átformálni azzal, hogy én is megehessen. Egy kreativitás, fejlesztés is, ha már túljutottunk azon az élménye, hogy a sok és a kétségbeesés és a szorongás. A következő lépés az, hogy kreativitás, és már valaki szinte tényleg is sportot űz abból, hogy mindent tud mentesen csinálni, és próbálja a családokat is így megfertőzni ezzel, hogy lehet azt azért enni máshogy is azt a stanglit, vagy azt a nem tudom, bármilyen fogást. De azért ez egy hosszú folyamat, nem kedről szerdára történik.
És akkor idézzük fel a legnagyobb ellenségünket, az ünnepeket, ami a fogyókúra, és mindenféle szabálynak ellentmond az, ha a családba megyünk látogatóba, vagy éppen barátokhoz, ismerősökhöz. Nekem például borzasztó ellenérzéseim vannak ezzel kapcsolatban. De azt
mint
gondolom,
a sok evéssel kapcsolatban, hogy ünnepekkor sokat teszünk?
Igen. Nyilván minden közösségbe, családi közösségbe, vagy baráti közösségbe ez az első, hogy és akkor mi teszünk az ünnepek alatt.
Igen, ahogy belépsz, akkor még a küszöbön sem vagy, de mit hozhatok inni? Mit kérsz? Egyél, nem ízlik, hát egyél, hát csak 6 féle van, hát ne haragudj, most ez nem lett olyan jó, kicsit megreped, de hát próbáljuk megkóstolni azért, hogy hát ha jó ez a zserbó, vagy begli, vagy mit tudom én. Hát igen, miért ennyire központi eleme nem csak a karácsonynak, bármilyen más ünnepnek az étel. Azért, mert egyrészt azt ünnepeljük ezáltal, hogy együtt vagyunk. Ünnepeljük magát az életet, a közösséget, a közös élményt, és azt az örömet, hogy ezt most így összegyűltünk. Ilyenkor a háziasszony, házigazda feltállalja az összes szeretetét, az összes gondoskodását, az összes várakozását, hogy ő várta ezt a sok vendéget. Persze azért a tukmálás valószínűleg miatt érzel így nehezebben.
A túlzásban, itt igen.
Ugye hát akár az alkohol tukmálás, ami nagyon, szerintem nagyon fontos része az ünnepeknek is, hogy egy kis pálinkát, nem sört, az se, hát akkor mit iszol? Hát nem, valami kis likört legalább. Nem, még az se. És az ételek ugye ugyanez, csak hogy ott meg a 4 féle leves, meg 6 féle főétel, 9 féle tepsi sütemény, mert annyira szeretnénk adni, annyira szeretnénk pótolni, főleg így karácsonykor évvégén, azt az egész éves, akár elszalasztott pillanatokat, akár a lelkiismeret fudulásunkat csökkenteni egy picit, akár egyszerűen csak tényleg ezt a felszabadultságot örülünk, hogy megélhetjük, mert olyan hiányunk van belőle, olyan rég éreztük magunkat így, hogy akkor úgy mindent bele, és ott van az összes 9 fogásban az, hogy én mennyire vártalak téged, és mennyire jó, hogy együtt lehetünk újra. És a tukmálás, ami rendkívül kellemetlen az egyik oldalon állva, a másik oldalon, aki tukmál, annak pedig igazából nem is a pálinka, vagy nem is a beigli, vagy nem is a legalább egy kis likőrről szól tulajdonképpen ez a mondat, hanem arról, hogy hát fogadd el, amit én szeretnék neked adni, ezt a törődést, ezt a vendéglátást, vendégvárást, fogadd el az én gondoskodásomat. És ezt így tudom kifejezni, hogy mondjuk apám saját pálinkáját találom fel, és akkor ebben nekem ott van az apámmal töltött több év, amíg evettük a körtefát, és amikor leszüreteltük, és ez nekem mondjuk ott van kínálgatóként az emlékeim között, de aki nem kér pálinkát, azt hiszem, hogy akkor ezt utasítja el, hogy ezt az egész élményt. Hát mi az, hogy apám pálinkáját nem kóstolja meg? Hát az, na hát, az hogy lehet ilyet? És ugye hát van, sok sértődés is van, akár ilyen ételek, italok elutasítása kapcsán, hogy akkor, és még abból se evett. Most mondd meg, hát ez...
Akkor legalább vidd el.
Akkor legalább vidd el, ott is veled lehessek, és abban a dobozban is veled lehessek, mármint hogy nem úgy, hanem hogy az ízekben is legalább, hogyha hazaérsz, akkor még ott is ott vagyunk együtt, és aztán utána a dobozt hoz vissza, és azon kapcsolódhatunk újra, hogyha a dobozt cserélünk, és akkor tök egész évben kitart ez a játék. Szóval, hogy igen, akkor mit csomagoljak, drágám? Hát persze, mert hogy akkor ott van legalább a zsebünkben és a sok-sok ételhordó edényben a szülői, nagyszülői, a rokoni, unokatestvéri, baráti, bármilyen szeretetünk is úgy mellesleg, mikor ezt megesszük, és felidézzük újra ezt a közös élményt. Igen, legalább vidd el a szeretetemet, ha már itt most nem tudod megenni. Igen.
Praktikusan tudsz valami jó tanácsot adni, hogy hol van itt a kompromisszum? Hogyan érdemes mondjuk egy ilyen helyen viselkedni, mondjuk nekem, aki nem szeret sokat enni egyszerre, meg nagyon szeretem megválogatni, hogy éppen mihez nyúlok. Tehát én hogyan viselkedjek a nagymamámmal kapcsolatban, aki pedig mindenképp le akarja nyomni a torkomon.
Igen, ez is egy nehéz kérdés, amivel nehézzel kezdjük, nehézzel zárjuk. Szóval, hogy nagymama, szerintem ez egy külön kategória. Tehát, hogy külön intézmény, külön embercsoport, mert velük nagyon nehéz jól, sose elég körülbelül, sose érzik azt, hogy eleget adnak, ugye, sose tudsz eleget befogadni, mert egyszerűen, tehát, hogy december 1-én, és nagyobb a gyomra, mint december 28-án, tehát egyszerűen ez ilyen törvényszerűség, de mondjuk, hogyha mindenből egy picit, csak ilyen kóstolóban, hogyha azt elfogadja, nem tudom, lehet, hogy azt nem fogadja el, mindenből egy picit kóstolsz, ami úgy neked kedvedre van, akkor az szerintem egy jó megoldás. De hát megkóstoltam, és nagyon finom, és legalább tudsz egy visszajelzést adni, hogy igen, nagyon jól sikerült ez a mostani diós beigli is. És egyébként meg, hogy összes ünnepekkel, akár születésnap, akár karácsony, bármi ellenérzések vannak, akkor szerintem érdemes tényleg kiválogatni azt a pár dolgot, ami neked öröm, újra ez a szó, hogy öröm, ez lesz a mai motto, az étkezés öröm, az étel öröm, örömet okoz, és azt itt teljességgel megélni. Aztán hagyd csomagolni, és aztán elfogy. Valaki tuti megeszi a családból, tehát hagyd csomagolja be az ő gondoskodását, és ilyenkor szerintem érdemes egy idő után ráhagyni, hogy jó, akkor majd valamit kezdünk vele, de nehogy egy ilyen sérelem forrása legyen ez, mert mennyire jó, hogy még süthet, és mennyire jó, hogy még ezt így föltállalhatja.
Én azt vetettem be, hogy előre megpróbálom megtudakolni, vagy megbeszélni, vagy javasolni, hogy esetleg mi lesz, de természetesen azon kívül még három másik dolog van, de az megy a csomagba, és az egyébként nagyon jó, hogyha még velem van, vagy igen, velünk van a hét többi napján is. Azt hiszem, egy kérdésre maradt még időnk. Én mindenképpen az éhségről és az éhséggel való viszonyunkról szerettem volna beszélni, mert gasztronómiával kapcsolatban most már mindenről beszélünk, is, és minden receptünk is tökéletes, és mindent is tudunk csinálni, de az, hogy éhesek vagyunk, azt viszonylag ritkán érezzük, vagy viszonylag ritkán vagyunk tudatában annak, hogy éhesek vagyunk. Tényleg megváltozott egyébként az éhséghez való viszonyunk, vagy ez valahonnan máshonnan eredeztethető?
Az éhséget meglepő mondat talán ez, de hogy tényleg egyre kevésbé ismerjük. És még nagyon régen, még pszichológus hallgatóként részt vettem egy kutatásban, ahol azóta, aki ezt vezette, ő már nagyon magasra ért a kutatásaiban, de hogy ott még a nulladik kezdőpontnál az volt a feladatunk, hogy csak akkor együnk, amikor éhesek vagyunk. És ezt elmondtam valakinek, akkor így nézte, hogy mi bajom van. Tehát, hogy miért, hát ő nem akkor eszik, amikor éhes, hanem hogy így mindig eszik, tehát akkor sosem éhes. Amikor ideje van, igen. És egyre nehezebb fölismerni, talán ezt, meg egyre, tehát hogy valahogy olyan ijesztő is az éhség. Miért? Mert az ugye mindig rosszat jelent, ez belénk van kódolva evolúciósan és történelmileg is, hogy az éhség azért abból jó, nem sülhet ki, mert ki tudja, hogy mikor lesz legközelebb lehetőségünk enni, és hogy mit, milyen minőségűt, milyen mennyiségűt. Ennek azért van egy ilyen többszálú gyökere is, de valahogy nehezebben is ismerjük fel, és egyre nehezebben monitorozzuk magunkat ilyen mindful módon, hogy itt teljesen megéljük a testünk jelzéseit is, egyre nehezebben ismerjük föl, és azt mondjuk keverjük is más érzésekkel. És szerintem érdemes ezt nem egy ilyen ijesztő dologként kezelni, mint ahogy régen azért ez tényleg ijesztő volt, hiszen éhen is lehetett halni, azért ez nem volt játék. De most már, amikor szerencsére elég sok éjjel-nappali bolt is elérhető, és hál' Istennek még az élelmiszer hiány sincs olyan mértékben, mint ahogy ez korábban volt, meg amikor vadásztunk, az is egyfajta élelmiszer hiány volt, mert vagy volt mamut, vagy nem. Szóval most már az éhség az egy kevésbé ijesztő, és ezt érdemes úgy kezelni, hogy oké, akkor a testem jelzett, hogy jöhet a következő étkezés, és nem kell rögtön szólni, Jézusom, akkor most azonnal mit tegyek, hanem ez csak egy ilyen jelzésként érdemes fölfogni, hogy oké, akkor most már nyugtáztam ezt, hogy a testem jelzett, akkor mit kívánnék, és próbáljam azt enni, amire igazán vágyom, ha ez isler, akkor islert, az sem mértéktelenül persze, de hogy nem kell ezt ilyen roham tempóban orvosolni, és nem annyira veszélyes érzés ez, mint ahogy régen is, ahogy ez belénk kódolódott, hogy ez bajt jelezhet.
Az éhség is lehet egy örömforrás, nem igaz?
Akár egyébként. Van, akivel beszélgettem, és ő például azt mondta, hogy mindig kicsit szeret éhes lenni, egy picikét, csak egy picikét éhes lenni, mert akkor azt érzi, hogy neki ez jó, mert akkor azt jelzi a teste, hogy nincs túltelítődve. Ugye ez egy nagyon másik oldal, mint amikor szorongunk, hogy Jézusom, de és ők. Ez inkább egy pozitív jelzés neki, hogy oké, akkor nem terheltem túl magam.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és hagyjuk itt akkor nyitva a kérdést, hogy a következő egy hétben mindenki próbáljon örömöt, örömforrást találni az evésben, az étkezésben, az ételben, akár az intoleranciában, akár abban, hogy egy pici édes örömöt magához vesz. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon jó szívvel ajánljuk a könyvedet.
Köszönöm szépen.
Köszönjük a figyelmeteket, reméljük ti is élveztétek a beszélgetést. Ha szeretnétek hasonló tartalmakat hallgatni, akkor kövessétek a HVG Pszichológia és a HVG Könyvek YouTube és podcast csatornáit.